Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a
Zsoltárt énekeljük. A 11. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: az Istenben bízom jó reménységgel, miért szóltok hát így én lelkemnek? Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassunk meg egy adventi verset. Stanó Dorka mondja el nekünk.
Öröm járja be a világot, öröm járja be a világot, drága, csendes öröm. Hirdetik félő tiszta lángok, a gyermek Jézus jön. Öröm járja be a világot, áhítatos meleg, jászlak készül befogadni kis égi gyermeket. Csendben kell várnunk, boldog csendben, de énekelhetünk, hiszen az ő jászlát ékesíti örvendő énekünk. Ő jászlán lesz puha szalma, a hála, szeretet. Utat készítenek előtte a hálaéneknek. Öröm járja be a világot, örül a lelkem is. A kicsi jászolhoz az Isten meghívott engem is.
A 162. énekünket énekeljük a szép vers után. A 162. énekünk első 5 versét. A 162. énekünk első 5 versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy ma is megállhatunk a te templomodban, színed előtt. Köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Kérünk arra, hogy ne engedd, hogy a szívünk hideg maradjon, hűvös, közönyös maradjon irántad, hanem add, hogy felmelegedjen és beteljen valódi szent indulatokkal, szent örömmel, szent vágyakozással, szent jókedvel, szent derűvel, szent félelemmel. Segíts, Urunk, bennünket, hogy teljes szívünkből tudjunk feléd fordulni, és úgy tudjunk téged imádni. Ne engedd, hogy vallásosságunk valami gépiességnek a rabságába kerüljön, vagy maradjon. Eleveníts meg bennünket. Segíts abban is, hogy ne csak azért legyünk most itt, hogy legeltessük a fülünket, vagy a szemünket, hanem azért hadd legyünk most itt, mert szívből óhajtozunk és vágyódunk a te igéd után, a te megszólalásod után. Kérünk téged arra, hogy eleveníts meg bennünket, és add, hogy valóban szívből jövő hódolat szálljon a feléd ezen az Isten tiszteletünkön is. Kérünk, dicsőítsd meg magad előttünk, Atyánk. Köszönjük néked, hogy Krisztusért szeretsz minket, hogy ő érette hajlandó vagy hozzánk szólni, velünk foglalkozni. Köszönjük néked, hogy ő érette, és ő által hajlandó vagy kimenteni minket a kárhozatból, és hajlandó vagy örök életet adni nekünk, mert nem akarod, hogy némelyek elveszenek, hanem hogy mindenki örök életre jusson és üdvözüljön. Kérünk téged arra, hogy segíts a te szeretetedet megragadni, és hittel rád bízni magunkat. Köszönjük, hogy együtt lehetünk, köszönjük, hogy lehet itt egy gyülekezet, köszönjük néked, hogy egy szívvel, egy lélekkel lehetünk együtt szeretetben te előtted, és segíts, hogy a te szeretetedet is be tudjuk fogadni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melyet a Jelenések könyve 4. részéből olvasok fel. Leülve figyelemmel hallgassátok meg ezt az ige részt. Tehát János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve, 4. részében az első verstől a 11. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala, jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és ímé egy királyszék vala letéve a mennyben, és ült valaki a királyszékben, és aki ült, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi trón körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi trón körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben látám ülni a 24 vént, fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák voltak. A királyi trónról pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek valaki. És 7 tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi trón közepette és a királyi szék körül 4 lelkes lény, szemekkel teljesek, elől és hátul. És az első lelkes lény hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes lény hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes lénynek olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik lelkes lény hasonló volt a repülő sashoz. És a 4 lelkes lény, amelyek közül mindeniknek 6-6 szárnya vala, körös körül és belül teljes volt szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És mikor lelkes lények dicsőséget és tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi trónon ül, annak, aki örökkön örökké él, leesik a 24 vén az előtt, aki a királyi trónon ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, és tisztességet, és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Kedves testvéreim, ma újra szemlélhetjük Istent a maga fenségében. Ahhoz, hogy ezt tehessük, nem arra van szükség, hogy meditálva magunkba ereszkedjünk, vagy esetleg a természet dolgaiba mélyüljünk, vagy művészeti alkotásokba igyekezzünk behatolni, és ott abban fölfedezni az istenséget. És nem is arra van szükség, hogy az értelem segítségével és természettudomány segítségével kikutassuk Istent, hanem valami másra. Ahhoz, hogy szemléljük Istent a maga fenségében, az ő kijelentésére, kinyilatkoztatására van szükségünk. Ez előttünk van a Bibliában. Ebből láttuk már az előző vasárnapokon, példának okáira 113. Zsoltár, vagy a Római Levél 11. részének egy részlete alapján Isten fenségét, és most láthatjuk a Jelenések könyve 4. része alapján Isten dicsőségét. Számunkra ma ez az ajtó tárul fel, hogy azon keresztül bepillanthassunk Isten templomába, a Szentek Szentjébe, az Isten tróntermébe. Ahogy János apostolnak is kellett egy ajtó, hogy megnyíljon a mennybe, nekünk is kell egy ajtó, és ez most itt nyílik előttünk a Bibliában, az igében. Hogy láthassuk mi is az élő Istent, az Isten dicsőségét. Miután János meglátta a nyitott ajtót, egy nagyon erős, ellenállhatatlan hang szólt hozzá, amint kiderül. Tudjuk, hogy ez a Jelenések könyve előző részeiből látható és érthető, ez a hang Jézus Krisztusnak a hangja, Jézusnak a szava, aki nagyon személyesen megszólította az apostolt, és azt mondta neki, jöjj fel ide, menj, jöjj ide, és lépj be, menj be az Isten tróntermébe, ezen a nyitott ajtón keresztül, lépj az Isten jelenlétébe. Jézus testvéreim ma is ugyanígy hív minket, hogy a Biblia nyitott ajtaján keresztül, híve annak, amit olvasunk, lépjünk be az Isten fenséges jelenlétébe, az ő dicsőséges közelébe. Az ígében híve tehát, jöjj az Isten közelébe, neked is szól Jézusnak a szava. Jöjj fel ide. Jézus azt is elmondta Jánosnak, hogy miért menjen fel oda. Megmutatom neked, amiknek ezután kell történniük. De mielőtt láthatná azokat, amiknek majd azután kell történniük, látnia kell azt a valakit, aki kezében tartja az eljövendő eseményeket, az élő Istent. És nekünk is, testvéreim, szükségünk van arra, hogy lássuk a Szent Háromság Istent, aki mindent intéz a világban, aki nem csak a Jelenések könyve, hanem az egész történelem egységét, végcélja felé haladását is biztosítja. Az Isten trónjánál kapjuk meg az ő szempontját, ahonnan tudjuk nézni önmagunk életét, a családunk életét, a népünk életét, vagy a világnak a sorsát. Onnan felülről Isten szemével láthatunk. De mielőtt bármit látnánk, látnunk kell mindig azt, aki kezében tartja a történelmet, a mi kis életünknek a történelmet és az egészet. Aki től, aki által és aki ért van minden. Aki volt, aki van, és aki eljövendő, az örökké való. Testvérek, János volt az a kiválasztott, aki előtt maga Isten nyitott ajtót magához, és akit maga Jézus meghívott, hogy jöjjön az Isten jelenlétébe, és akit maga a Szentlélek ragadott el oda. János a patmoszi látnok megállhat az Isten jelenlétében, az Isten országának a közepén, és nem pusztul el. Megdöbbentő olvasnunk ezeket a sorokat, amiket leír, életben maradt, látva az Isten dicsőségét. Ne legyen illúziónk, egyedül a kegyelem miatt volt ez. Egyedül a kegyelem miatt láthatta János Isten dicsőségét. Isten fenségének az áradásában egyedül Krisztusért a kegyelemből állhatott meg. Mint ahogy mi is egyedül kegyelemből, egyedül kegyelemből állhatunk meg Isten jelenlétébe is. Fordulhatunk hozzá, és láthatjuk meg őt ma is. De nézzük testvérek ezek után, a bevezető gondolatok után, hogy kinek a trónját látja János, miután belép a mennybe. nyilvánvalóan a Szent Háromság Isten trónját, hiszen róla olvassuk, hogy a mennyben lakik, és ott áll a trónja. Sokszor olvasunk erről a Bibliában, az Ótestamentumban is. Onnan gyakorolja ő az ő mindenre kiterjedő uralmát. Trónja a mindenségnek a középpontja, onnan az akaratát érvényesíti. Innen mindjárt megértjük, testvéreim, hogy a világ mindenség középpontjában nem az anyag áll, nem az anyag örök, nem a csillagok állnak, nem a nap, a hold, nem ezek állnak a világ központjában, és nem az ember áll a központban, hanem az élő Isten, a mindenség teocentrikus, Isten központú. János látja, hogy a trónon vakító fényárban ül valaki. Ő a világosság, akiben nincs semmi sötétség, ahogy olvassuk a Bibliában. Ő az a valaki, akiről Pál apostol azt írja, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Sok helyen olvasunk erről, hogy Isten semmi más, mint világosság, fény. János látja, hogy a trón foglalt, ott ül ez a valaki, akinek alakjáról, szeméről, hajáról, termetéről, arcáról, vonásairól nem tud mondani semmit. Csak annak a valakinek a kisugárzását tudja leírni, de azt is csak alig-alig küszködik az emberi ész és nyelv korlátaival, míg nem a Szentlélek által mégis megtalálja azokat a hasonlatokat, amikkel le tudja írni annak a valakinek a dicsőségét, aki ott ül a trónon. Tehát az, amit leír, az nem maga Isten. Nem maga Isten, mert Istent a maga valóságában nem láthatja ember, és nem is írhatja le. János nem ad Istenről egy fényképet nekünk, na nézzétek, ilyen az arca, ilyen a termete, ilyen színű a szeme, nem ilyen, amit mond, hanem az Istennek csupán a kisugárzását látja, a dicsőségét látja, a majesztását látja, ahogy Mózes például, amikor Istennek azt mondta, hogy hadd lássam a te dicsőségedet, és Isten megmutatta neki a dicsőségét, ugyanezt a fenséges ragyogást, de azt is csak úgy, hogy betakarta Mózest megvédendő, hogy nehogy megölje őt, nem a lényének a látása, a dicsőségének a látása. És ahogy Ézsaiás próféta is, vagy Ezékiel próféta, vagy ahogy Dániel próféta látták Istennek a dicsőségét, ugyanúgy látja most János is Isten dicsőségét, ezt a vakító fény áradatot, nem magát Istent, csak a fényét. Mint a nap, amiben nem bírunk belenézni, csak a fényét láthatjuk valamilyen módon. Annak a valakinek, azt mondja János, a tekintete hasonló két drágakő csillogásához. A fény alak tekintete jáspis és szárdiusz kőhöz hasonlít, mondja. Vagyis tekintete úgy sugárzik, mint a gyémánt és a rubint. A gyémánt vakító kékes-fehér színű. Az utóbbi, a rubint pedig egy vöröses fényben ragyogó átlátszó drágakő. Tekintete ezekhez hasonlóan sugárzik, mondja az apostol. Árad tekintetéből a gyémánt szikrázó, kristálytiszta, emésztő ragyogása jelképezi talán Isten szentségének a szentség, Isten lényének a szentségét, az ő makulátlan, folt nélkül való tisztaságát. Másfelől árad tekintetéből a rubinnak a vérvörös színe, ami pedig az igazságosságát, a szent haragot, az ítéletet, az emésztő tüzet jelképezi, amelyekben kifejezi Isten a maga szentségét. Tehát János Isten tekintetét részint vakító, szikrázó fehér, részint vérvörös fénysugárként írja le, amelyek árulkodnak Isten természetéről. Ő mocsoktalan szentség és ítélő igazság. Ezen túl azt mondja az apostol, hogy Isten trónját szivárvány fénykoszorúja övezi. Nem felülről árnyékolja ez a szivárvány Isten trónját, hanem vízszintes fényárként, mint egy gyűrűként öleli körbe. Mint amilyen a szivárvány szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség körös körül, ilyen volt az Úr dicsőségének a formája, írja Ezékiel próféta már, de most itt ugyanezt írja János is. Mint egy ragyogó, lágy, zöldesen káprázó fényfal. Erről azonnal az jut eszünkbe, testvérek, tudnélik a szivárvány színéről, hogy Isten a kegyelmi szövetségének a jeléül adta azt Noénak. Vagyis Isten trónját a kegyelmi szövetség jele övezi. jelezve, hogy ő irgalmas Isten, kegyelmes Isten. Szent Isten, igazságosan haragvó, de kegyelmes Isten. Irgalmas Úr. Ez nagyon bátorító Jánosnak is és mindnyájunknak. Amit János a trón előtti térségen lát, azt is leírja. Üvegtengernek nevezi. Úgy tűnik, mintha mozdulatlan kristályból lenne. És zafír fényben ragyog. Nagyon különös és jó is, hogy Mózesnél olvassuk, hogy Mózes és Áron valamint 70 vén látták ugyanezt. Mózes második könyvének 24. részében olvassuk azt, hogy látták az Izrael Istenét, és annak lábai alatt valami zafír fényű tárgy volt, és olyan tiszta, mint az ég. Valami mély kék, kristályszerűen átlátszó, tisztán ragyogó kristálytenger áll az Isten előtt, vagy van az Isten előtt. Ez az Isten dicsőségének valamely része. Valamit kifejez a lényéből, talán a feltétel nélküli szeretetét, ami megtisztít, ami megszentel. Nem tudjuk, de gyönyörű. Mindeközben János nem csak fény csodát lát, hanem folyamatosan hangokat is hall, ahogy leírja. A trónból villámlások, hangok és mennydörgések hallatszanak. A trónból folyamatosan villámok cikáznak, hangos mennydörgések, szózatok hallatszódnak. Természetesen ezt se kell szó szerint értenünk, csak hasonlatképpen. Amint a villámok és a mennydörgések voltak éppen erőhatások, természeti erőhatások, úgy Istenből is erőhatások indulnak el, és ezt érzékeli az apostol. Erőhatások indulnak el a teremtett világ felé. Mert Isten nem passzív, nem csendben van, hanem ellenkezőleg tevékenyen használja az ő végtelen erejét és hatalmát. Isten folyamatosan működik, és az élet működése folyamatosan hat a világra, az egész teremtett világra, a láthatatlan világra is, de a látható világra, természetre, történelemre, emberek életére, szívére. Végső fokon, ahogy mondtuk, Isten vezeti a történelmet a maga által meghatározott célja felé, a mindenek megváltása felé. És ha akadályokkal találkozik ennek során, mert az emberek ellene szegülnek, vagy nem törődnek vele, akkor, mint ahogy a villám vagy mennydörgés nagyobb nálunk, és megrémiszt minket, ugyanúgy Isten elsöpri ezeket az ellenállásokat. Nincs előtte akadály. Ő nem gyenge valaki, hanem ellenállhatatlan. Lássátok, testvérek, hogy Isten tekintete, azt mondja az apostol, hasonló a drága kövekhez. Trónja körül szivárványhoz hasonló ragyogás. Előtte megint egy ragyogó kristálytenger, és villámokat lát, és mennydörgéseket hall, és szózatok hagyják el a trónt. Isten dicsőségét látja az apostol. 138. Zsoltárból olvassuk ezt, hogy Isten felséges Isten. De hogy mennyire felséges, testvérek, azt mi nem tudjuk elképzelni. A felségét, a majesztását, a dicsőségét, amiknél ő maga sokkal több, hiszen ezek csak az ő dicsősége, csak az ő felsége. Ezt a dicsőséget azonban mégis a Biblia más szóval is kifejezi, és hadd hozzam ezt még elétek. Az Isten dicsőségét a Biblia más szóval úgy nevezi, hogy szépség. Szépség. A régi görög egyházatják ezekre a Biblia igékre hivatkozva nem is annyira Isten dicsőségéről, mint Isten szépségéről beszéltek. Beszéltek arról, Isten teológiailag szép. Beszéltek arról, hogy erkölcsileg, morálisan szép, mert tökéletes. És beszéltek róla, hogy Isten esztétikailag is szép, mint egy táj, vagy egy szép festmény. De ezek rossz hasonlatok a részemről. Isten szép. Isten dicsőséges. Amit testvérek János lát, hadd mondjam most így, az szép. Minden szempontból szép, gyönyörűséges. Isten dicsősége mindent felülmúló szépségű valóság, testvérek, és hogy mekkora lehet az ő szépsége akkor. Ő a summum pulchrum, ahogy mondták latinul a teológusok, az a szépségnek a teljessége. De ennek csak a ragyogását látja az apostol, de már az is szép, az is csodálatra méltó. Testvérek, mi nem láthatjuk így Istent jelen pillanatban. Nem láthatjuk az ő dicsőségében vagy szépségében. De az apostolnak a szemeivel, az ige szemeivel láthatjuk. Az ige által láthatjuk mi is. És aki hisz az igének, az láthatja az Isten szépségét. Megértjük Dávidot, aki azt mondja a második, illetve a Krónika levél 29. az első krónika könyv 29. részében: tiéd, Uram, a nagyság, a hatalom, a dicsőség, az örökkévalóság és a méltóság. A dicsőségben ott van a szépség. És aztán a 27. Zsoltárban megfogalmazza, hogy mire vágyik a legjobban. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az ő házában, életem minden napján, és nézhessem az Úrnak szépségét, az Úrnak a dicsőségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Az igébe vetett hitáltal tudjuk mi is ezt megtenni, testvérek, egyelőre. De akik hisznek Jézusban, azok meg fogják látni ezt a dicsőséget. Azok ott lesznek a mennybe, előbb vagy utóbb. Azok ott lesznek Isten országában, és maguk is látni fogják, testi szemeikkel is, Istennek ezt a fenségét, amit János is látott. Látják majd, és látjuk Isten dicsőségét, Isten szépségét, és gyönyörűséggel tölti el a lelkünket. Nézzétek, mit tesz a trónon ülő, hogy egy másik kérdést is föltegyek az igével kapcsolatba. A trón, ahogy mondtam, az irányításnak, a vezetésnek, az uralkodásnak a helye, és az az Isten, akinek a dicsőségét előbb leírta az apostol, az uralkodik a trónjáról. Uralkodik. A János apostol a mindenségnek az irányító központjában van, ahol a dolgokat intézik. A dolgokat nem itt intézik a földön, testvérek. Nem a hivatalokban, meg a nem tudom hol. A dolgokat odafönt intézik. Az Isten trónján intézik. És ez a trón körül van véve a vénekkel, a lámpásokkal, az Isten lelkével, az üvegtengerrel, a négy élőlénnyel. A trón körül van a menny, a csillagos ég, a világűr, ha lejjebb ereszkedünk, a maga mérhetetlen távolságaival a csillagvilág, megszámlálhatatlan csillagok, bolygók. A trón körül helyezkedik el a naprendszerünk, a föld, az erdők, a hegyek, a völgyek, a folyók, az országok, a templomok, a nagy felhőkarcolók és a kis családi házak, a madarak, a fészkek, a virágok, a fűszálak, minden az Isten trónja körül van. Minden az Isten trónja körül van, és ő onnan uralkodik az egész mindenségen. Uralkodása, ami testi szemeink elől rejtve van, nem látjuk ezt, hozzáférhetetlen titokzatosságban történik, mégis így van. Ha hisszük az igét, akkor az igének híve tudjuk ezt, és hirdetjük is, hogy az Úr uralkodik. Az Úrnak nem csak a neve az, hogy Úr, hanem ő uralkodik is. És egy értelem és egy akarat uralja a mindenséget, a Szent Háromság Istené, aki úgy uralkodik, hogy közben meghagyja a te és én szabadságomat és felelősségemet is. De mégis az történik mindenhol, amit ő akar, mert kezében tartja az egész történelmet. Ez, testvérek, ma is így van. Ma is így van. Akkor is így van, hogyha azóta, hogy János ott járt a mennyei dicsőségben, azóta már sok száz év eltelt. Ha János ma járna ott, és ma kellene leírni, amit lát, ma is ugyanazt írná le, mert ma is ugyanaz van. Isten ma is uralkodik. Akkor is, hogyha az ember lázad ellene, ha kinevetik, ha levegőnek nézik, ha törvényeire fittyet hányunk. Megvetjük az üzeneteit, megvetjük az evangéliumot. Vallásoskodunk üres szívvel, üres lélekkel. Azt hiszük, hogy ez tetszik az Istennek, ezzel próbáljuk magunkat megnyugtatni. Testvérek, ne, Isten uralkodik. Lát mindent, lát bennünket, akik önfejűek vagyunk, bálványimádók vagyunk, csináljuk a magunk dolgait úgy, hogy nekünk tetszik, és nem törődünk vele. Testvérek, ő látja ezeket, és akkor is uralkodik, ha mi ő trónfosztottnak nyilvánítjuk. Isten van és uralkodik. Akkor is, hogyha az emberek azt hiszik ma, hogy a világot mondjuk a bankárok irányítják, meg a pénz, meg az emberi hatalom, ami ezzel összefügg, a politikusok, vagy én nem tudom, katonai erők és katonai szövetsége. Nem ezek irányítanak, testvérek. Egy világbirodalom vezetője mondta, miután megaláztatott az Istentől, hogy ő azt hitte, hogy ő a világura. De hát most már rájött, hogy nem ő a világura, hanem Isten a világura. És nincs, aki megfoghatná az Isten kezét, és azt mondhatná neki, hogy te mit csinálsz. Nabukodonozor volt ez a babiloni világbirodalomnak a feje. Megértette ő, nem ő az Isten, hanem fölötte áll az Isten, aki azt tesz a világgal, amit akar. És az emberrel is azt tesz, velünk is azt tesz, amit akar. Akkor is, hogyha mi trónfosztottnak nyilvánítjuk. A legbölcsebb dolog, ha nem trónfosztottá nyilvánítjuk, hanem meghajlunk előtte, és elkezdjük imádni, és keresni az akaratát, hogy tudatosan összhangba legyünk vele, hogy mit akar, és akkor azt csináljuk, amit ő akar, nem hogy lázadunk ellene. Az Isten uralkodik, testvérek, akinek dicsőségét látja János, és akinek szépsége oly fenségesen ragyog előtte. Az Isten Úr. Nézzétek, a harmadik kérdést is fölteszem, kik veszik körül a trónját? János titokzatos teremtményeket nevez meg. Azt mondja, ott van négy élőlény. Négy élőlény. Nem élettelen szobrok veszik körül Istent, hanem élőlények, akik tele vannak élettel. Nagyon hangsúlyos az élet ezeknek a lényeknek a kapcsán. Élőlények. A trón egy-egy oldalán állnak, vagyis valahogy körülveszik Isten trónját. Négy egészen rendkívüli teremtmény, ketten jobbról, ketten balról. Kik ők? Ezek, testvérek, be tudjuk azonosítani az ószövetségi könyvek alapján is, ezek nem mások, mint a kérubok. A legmagasabb rendű angyalok. Ők állnak a legközelebb Istenhez. Ők őrzik Isten szent dolgait. Mivel ott vannak öröktől fogva mindörökké, ezért kellett a zsidóknak a szent sátorban, ugye ott volt a szentek szentje, és ott tartották a szövetség ládáját, ami az Isten trónja volt. És mi volt a szövetség ládának a tetején? Két kérub állt. Isten megmondta Mózesnek, hogy mindent úgy csináljon, hogy a hegyen mutatta neki. Mózes látta az Isten országát, látta ugyanezt a dicsőséget, és tudta, hogy ott vannak a kérubok Isten körül, Isten trónját körülveszik a kérubok. És oda tette a szövetség ládára is a kérubokat, amik arccal összeborultak, és a szárnyukat összehajtották. És nézték a szövetség ládának a tetejét, ahova kellett önteni az engesztelés vérét, évente egyszer. Ezek, testvérek, ezek a kérubok, két-két kérub, négy kérub áll Isten trónja körül. Különleges lények ezek. Isten teremtményei. Feltűnik nekünk néhány dolog velük kapcsolatban. Az egyik az, hogy szemekkel vannak borítva elől és hátul. Az, ami azt jelenti, azt akarja kifejezni az apostol ezzel, hogy ők a világ felé és Isten felé is figyelnek. Figyelnek a világ felé és Isten felé. Látnak előre és hátra, ha szabad így mondanunk. Egész lényük csupa észlelet, csupa szem, csupa ismeret. Észrevesznek mindent, amit Isten gondol, akar. És azt is, ami a világban történik. Éber figyelemmel kísérik egyszerre Istent és a teremtettséget. Hat-hat szárnyuk van, ami egészen betakarja őket, ahogy mondja az írás. Az, ami azt jelenti, hogy ők bárhol képesek megjelenni, bárhol képesek bármit elintézni, hogyha elküldetnének. Készek arra, hogy a világ bármely szögletébe szolgálják Istent, ha arról lenne szó. Ők korlátlanok, teljesen korlátlanok. A hatalmukat akarja kifejezni ezzel is az apostol. És azt is látjuk az apostol leírásában, hogy más a kéruboknak az arca. Kicsit különböznek egymástól. Rendelkeznek az oroszlán erejével, szolgálnak olyan erővel, mint a bika. Értelmüket tekintve olyanok, mint az emberek. És értelmi behatoló képességük jele az, hogy szemekkel vannak borítva, és mint a sas, olyan gyorsak. Ők szolgálják az Isten. Nem is tudjuk, testvérek, ezeket a lényeket elképzelni se. Nem lehet lerajzolni őket, nem lehet egyszerűen azt a benyomást, amit keltettek, azt leírja ezekkel a hasonlatokkal, megint hasonlatokkal az apostol. Aztán, testvérek, ahogy ezek a lények ott állnak Isten körül, még rajtuk kívül vannak ott mások is. Ott van 24 kisebb trón, mondja az apostol. 24 kisebb trón, ezeken ül a 24 vén, vakító fehér ruhákban, aranykoronával a fejükön. Ezek, testvérek, sokan találgatták, hogy kik lehetnek, mik lehetnek. Ezek, megnyugodhatunk ebbe, hogy angyali lények. Isten sokszor úgy jelenik meg a Bibliában, mint akit angyalok tanácsa vesz körül. Ezek, testvérek, azt kell mondjuk szent angyalfejedelmek. 24 van belőlük, mert Isten így rendelte. És ugyancsak fejedelmi hatalommal bírnak, hiszen trónon ülnek. Ezek, testvérek, ilyen csodálatra méltó lények, róluk nem mond különösebbet, de ezek a kérubok és ezek az angyal fejedelmek, testvérek, ezek emelik Isten trónjának a fényét, ha szabad így mondani. Isten dicsőségét hivatottak ezek is emelni, nem mást. Nézzétek végül, hogy mit is tesznek ezek a lények. a kérubok és a 24 angyalfejedelem, ezek testvérek egyet tesznek, folyamatosan magasztalják, imádják Istent. Először is a kérubok hódolnak Istennek, a 4 angyal fejedelem, vagy angyali lény, nem is tudjuk, hogy nevezzük őket, 4 élőlény. Ők mondják azt, amit Ézsaiás hall, 3-szor szent az Isten, szent, szent, szent az Isten. Mindhárom isteni szemét, talán azt akarja kifejezni, mindhárom isteni szemét szentnek vallják. Ők így dicsőséget, tisztességet, hálát adnak Istennek. Miközben Isten van és alkot, aközben ezek a 4 kérubok, ez a 4 lény folyamatosan áldja Istent. Úrnak és Istennek szólítják őt. És elmondják, hogy ő az, aki van, aki volt és aki lesz. Testvérek, ezek a lények, ahogy dicsőítik Istent, úgy elgondolkoztam azt, hogy vajon miért teszik ezt. Valaki megparancsolta nekik, hogy ti dolgotok azt, hogy itt álljatok és dicsőítsétek Istent. Testvérek, nem hiszem. Ezek a lények, akik ott vannak, ezeket elbűvölte Isten. Ezeket elbűvölte Isten, gyönyörűséggel tölti el őket. És ebből fakad az, hogy folyamatosan hódolnak neki. Isten szépségének a visszhangja az a folyamatos imádat és magasztalás. Nem parancsból csinálják, nem félelemből csinálják, hanem örömmel csinálják. Nem tehernek érzik, amire ráunnak, hanem szüntelen folytatják, mert ebben van az örömük. Nincs szükségük pihenésre. Ők folyamatosan áldják Istent, mert Isten gyönyörűséges lénye ezt váltja ki belőlük. Van ebbe valami érzelemmentesség, testvérek? Gondoljuk? Nincs. Ezek a lények örvendezve csinálják ezt. Örvendeznek, hogy Isten, ezek nem kényszer. Most el kell menni. Most megint már magasztalni kell Istent. De unjuk már. Folyamatosan, szüntelen ez a dolgunk. Már elegünk van belőle. Nem, testvérek. Istent látják, és ezért dicsőítik őt. Mert hat rájuk Istennek a dicsősége, Istennek a szépsége. És ezek önként indulnak erre a magasztalásra, és nem fáradnak bele soha. Örömmel teszik ezt. És mit tesz a 24 vén? Ők is Istent áldják. Le is írja a szavaikat. Nem csak itt a 4. részben, hanem az 5. részben is találkozunk az ő Istent áldó szavaikkal. Csodálatos magasztalást mondanak ők is Istennek. Azt mondják, hogy méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És amikor a 24-vél látja a 4 kérubot magasztalni Istent, és hallják őket, akkor ők mindig arra, mint egy visszhangoznak, és arra felelnek, mint egy a kérubok magasztalása váltja ki belőlük is a magasztalást, és ők is magasztalják az Istent. Sőt, ha az 5. részt elolvasátok, ott azt látjátok, hogy ez a magasztalás új és új hullámokban jön. Először kezdik a kérubok, aztán rá kontráz a 24 vén, és végül a körülöttük évő ezerszer ezer angyal, hogy a jelenések könyve mondja, és az üdvözültek, akik ott vannak, azok is bekapcsolódnak. Sőt, mondja az apostol, bekapcsolódik a föld is, a teremtett világ is bekapcsolódik ebbe a hódolatba, ebbe a dicsőítésbe. Nem kényszerből, félelemből és érdekből, nem szokásból, nem hagyománytiszteletből, hanem az Isten nagysága által megragadottan, az Isten szentsége által megragadottan, örömmel, gyönyörködve az Istenben. Testvérek, látjuk az Istennek a dicsőségét ma is, ebből a felolvasott néhány versből, néhány mondatból. Vajon minket mire indít? Mire indít az Istennek a dicsősége, az Istennek a szépsége? Ha a kérubokat magasztalásra, a 24 vén angyalfejedelmet is magasztalásra, az angyalok ezreit magasztalásra, minket mire? Arra, hogy ezt elmenjünk, aztán éljük tovább az életünket, mintha nem is lenne Isten. Néha ilyenkor karácsony táján valami kis vallásos beütés, aztán folytatjuk az életet úgy, ahogy az előtt. Nem, testvérek, nem erre indít. Az Isten dicsősége minket is arra indít, hogy leboruljunk, testvérek. Szívünkbe leboruljunk. Lelkünkbe leboruljunk, és elkezdjük imádni. Bekapcsolódjunk a kérúboknak, az angyaloknak, az angyal ezreknek a magasztaló énekébe, és kezdjük mi is magasztalni az Urat. aki volt, aki van, aki eljövendő, az örökkön örökké élő, aki teremtett minket is. És azért teremtett, hogy az ő akaratáért legyünk. Az ő akaratáért, annak a teljesítéséért legyünk. Aki arra teremtett minket is, hogy lássuk már itt a Bibliába vetett hit által az ő fenségét, és megragadjon minket az ő szépség, és elbűvöljön bennünket, testvérek. Nem a tévé kellene, hogy elbűvöljön bennünket, meg az újságok, meg önmagunk, hogy benézünk a tükörbe. Nem ez kellene, hogy elbűvöljön, meg a pénz, meg a karrier, meg a nem tudom én micsoda, meg egy szép nő, vagy egy szép férj. Nem ez kéne, hogy elbűvöljön minket, hanem már elsősorban az Isten szépsége kellene, hogy elbűvöljön. Ehelyett teremtett dolgoknak a bűvöletébe élünk, szenvedünk, kínlódunk, paráználkodunk, hazudozunk, csináljuk azt, amit csinálunk. Mert az ezt idézi elő bennünk. Minden teremtett dolgok bűvölete ezt idézi elő bennünk. Az Isten dicsősége, az Isten szépsége az mást idéz elő, testvérek. Az hódolatot idéz elő bennünk. Gyönyörködést idéz elő bennünk. Az teljesen más emberekké tesz bennünket. János is megváltozott. Mindenki megváltozik, aki az Isten szépségét dicsőíti, és benne gyönyörködik. Az más ember lesz. És alig várja már, hogy mikor kell már kilépni, vagy mikor lehet már kilépni ebből az árnyék világból, és mikor lehetek ott én is, ahol János volt. Mikor láthatom én is? Mert arra vágyom én is, mint Dávid, hogy lakhassam az Úr templomába, és gyönyörködhessem az ő szépségébe minden napon. Bárcsak ott lenne a szívünkbe, testvérek, ez a vágy, és teljesülne is ez a vágyunk. Adja meg nekünk ezt az élő Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy láttatod velünk a te fenségedet a Biblia szavain keresztül. Meg kell elégednünk ezzel a fénytöréssel, de így is csodálatos vagy, így is szép vagy. Te magad vagy minden szépségnek a foglalata, és mi hódolunk most előtted, akinek szemei számunkra fölfoghatatlan fényesek, akinek tekintete ragyog, akinek szivárvány van a trónja körül, akit nem lehet látni a fény miatt, akinek hódolnak számunkra fölfoghatatlan lények, kérubok és angyalfejedelmek, és mennyei világának minden teremtménye. Urunk, segíts minket, hogy hadd higgyünk az igének, és hadd lássunk meg mi is így téged a magad fenségében és dicsőségében. Hadd ragadjon meg minket is a te szépséged, hogy imádóiddá legyünk, és teljes szívünkkel bekapcsolódjunk abba a mennyei karba, amelyik téged magasztal egyedül, amelyik téged ismer egyedül, amelyik senki mással nem tud foglalkozni, csak veled, és veled mindenek előtt. Kérünk, hogy tégy minket is ilyen emberekké, téged csodáló, általad elbűvölt emberekké. Valljuk, Urunk, hogy a szemünk sokszor hozzátapad ehhez a világhoz, és teljesen elfoglal bennünket, a gondolatainkat, a szívünket, az érzéseinket, az akaratunkat, egész valónkat kitölti az, amit látunk, amit hallunk itt a világba, és mindez úgy eltakar téged előlünk. Kérünk, segíts, hogy túlláthassunk ezeken a dolgokon, amik körülvesznek, és téged látó emberként, téged dicsőítő, benne gyönyörködő emberként tudjuk elvégezni a földi életünk dolgait is. Segíts ebben! Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg az ide járó embereket, a családokat, kicsiket, nagyokat. Áld meg most karácsonyi készülődésünket is, hogy ne merüljünk el a földiekbe, hanem túlláthassunk minden készülődésünk közepette. Reád, és téged dicsőíthessünk ezen az ünnepen. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk tagjait, akik nem tudtak ma eljönni, mert akadályoztattak talán testi betegség, nyomorúság által. Kérünk, hogy légy velük, és gyógyító szereteteddel vedd őket körül, akár otthon vannak, akár kórházakban szenvednek. Kérünk, légy az ő gyógyítójuk, állj mellettük, Urunk, dicsőítsd meg magad előttük is. És kérünk arra, Urunk, hogy tekints a gyászoló testvéreinkre is, akik az elmúlt héten kellett, hogy koporsó mellett álljanak, és búcsúzzanak kedves szerettüktől. Kérünk, vigasztaló szereteteddel vedd körül ezt a családot is. Kérünk, hogy tartsd kezedben a mi mai presbiter választásunkat is, attól, hogy a te dicsőségedre történjen, és gyülekezetünknek oly vezetősége legyen, aki téged ismer, dicsőít és szeret, és a te akaratod szerint vezeti ezt a gyülekezetet. Köszönjük néked, hogy népünkért esedezhetünk, hogy fordítsd magadhoz népünk minél több tagjának a szívét. Nem valami formális vallásosságot kérünk, mert az van, hanem igazi hitet, igazi kegyességet, igazi istenfélelmet a szívekbe. Kérünk, fordítsd magadhoz és térítsd magadhoz népünk minél több tagjának szívét. Köszönjük néked, hogy te tudsz ébredést adni, tudsz magad felé fordulást munkálni. Kérünk, tedd meg ezt. Köszönjük, hogy meghallgatod most könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem először is, hogy halottunk van. Sopsics Gyuláné, Moldvai Ilona. 71 esztendős korában hunyt el. Temetése december 9-én 11 órakor volt az alsóvárosi temetőben. Gyászolja őt férje, menye, unokái, testvérei és családjaik. Isten vigasztalását kérjük és kívánjuk az egész családnak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Kezdve azzal, hogy ma délután 17 órakor barokk landműveket hallgathatunk meg neves landművészünk Tokodi Gábor előadásában. Koncertjén közreműködik felesége Jéger Éva, barokk énekes nő. Szeretettel hívjuk a testvéreket, tehát ma délután 5 órára hívogassanak másokat is ide a templomba. December 13-án kedden, tehát a Biblióóra napján 16 órától állítanánk össze és csomagolnánk a nagysolymosi hittanosoknak szánt kis csomagokat. Aki szívesen részt vesz ebben a szolgálatban, a szeretettel hívjuk és várjuk. Tehát ez kedd 4 óra délután. Szombaton 17 órakor, tehát este 5 órakor újabb énekkari koncert lesz itt a templomunkban, a Szegi Endre pedagógus női kar és gyülekezetünk énekkara, valamint a Kálmán család, gyülekezetünk zenész családja tart ünnepi hangversenyt. Kis szórólapot adtunk, vagy kapnak erről a testvérek, jöjjenek és hívogassanak másokat is erre az alkalomra. Tehát december 17, 17 óra, jövő szombat. Jövő vasárnap délután 4 órakor lesz gyülekezeti karácsonyunk, melyre minden presbiter testvérünket, gyülekezeti tagot, érdeklődőt, szülőt, nagyszülőt, bárkit szeretettel hívunk és várunk. Tehát jövő vasárnap 4 órakor lesz ez. A szeretett vendégség most is hozzá kapcsolódik ehhez a gyülekezeti karácsonyhoz. Ha valaki szeretne sütni, főzni erre az alkalomra valamit, akkor Isten tisztelet után most Pauk Jánosnét Ilit keresse, mert ő tartja ezt kézben. Tehát asszony testvéreinek ajánlom ezt figyelmébe. Még egy alkalmat külön kiemelve hirdetek, hétfőn nyugdíjas délután lesz. Jutka néni szeretettel várja az idősebb testvéreket erre az alkalomra, délután 14:30-ra. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy van dió és méz eladó, bent hátul a kis teremben, ahol szoktunk ilyen dolgokat árulni, ott lehet venni ezekből. Tehát van dió és méz, ára minden ki van írva, és ott lehet ezzel tájékozódni. Ha valakinek még netalántán paprikára lenne szüksége, Ács Sándor testvérünk készséggel áll rendelkezésére. Kiváló minőségű őrölt paprikájával. Testvérek, még két hirdetnivalóm van. Az egyik az, hogy adakozást hirdetek a templom hangosításának a megoldására. A hangosító berendezés a templomunkba be volt tervezve, és szeretnénk ezt a tervekben szereplő elemet mielőbb megvalósítani, mégpedig a legjobb minőségben. Akkor a legjobb minőségű egy hangosítás, ha a hallgatók nem, vagy csak a legkisebb mértékben érzik azt, hogy a beszélő és köztük van valami. úgy is fogalmazhatom, hogy akkor jó egy hangosítás, ha az emberek úgy érzik, hogy mintha direkt hozzájuk beszélne a beszélő. Szeretném, hogyha nem lenne semmi zavaró tényező az igehirdetés hallgatása közben a testvéreknek, és ezért szeretnénk ezt biztosítani, és erre kérnénk a testvérek nagylelkű adományait. Most és a következő időkben ezt szeretnénk megoldani, tehát amennyiben van rá lehetőségük, várjuk az adományaikat. A másik hirdetnivalóm pedig az, hogy amint tudják, Isten tiszteletünk után egyházközségi közgyűlést tartunk, melynek keretében az egyházközség választói névjegyzékében szereplő testvéreink megszavazzák azt, hogy a következő 6 éves ciklusban kik vezessék a gyülekezetet. Akik a gyülekezet választó joggal bíró tagjai, azokat tisztelettel kérem, hogy maradjanak, és felelős gyülekezeti tagként és szavazóként éljenek ezzel a jogukkal. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, most a záró énekünket énekeljük el, a 266. éneket. 266. ének. Énekeljük el mindegyik versével, utána a nemzeti imádságunkat fogjuk elénekelni, a himnuszt. Amíg keresik a testvérek, elmondom, hogy egyházközségi közgyűlésé alakulunk 10 óra 10 perckor. Tehát akik el szeretnének menni, azok most elmehetnek majd, de a szavazás lebonyolításához szükséges az, hogy egyházközségi közgyűlést tartsunk, aminek megvan a maga formális követelménye. Tehát 10 óra 10 perckor ezt a közgyűlést hivatalosan meg fogom kezdeni. Aki szeretne ezen itt lenni, itt tartózkodni, azt hívom és várom erre az alkalomra. Előre elmondom azt is, hogy körülbelül, ha jól megy a szavazás, akkor 11 óra magasságában lenne egy eredményhirdetés, amit már nem én fogok, hanem a választási bizottságnak egy másik tagja fog megtartani. Aki akarja, azt is megvárhatja még a testvérek közül. Tehát most a 266. éneket énekeljük mind a 4 versével, válaszolva az igére. Egek nagy királya, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret! himnuszunkat énekeljük el.